Gyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeptember 6-án Veszprémben 14. Leópápa képviseletében Erdő Péter bíboros prímás, boldoggá avatta Bódi Mária Magdolna szüzet és vértanút, több mint 10 000 hívő jelenlétében. Együtt ünnepelt a Magyar Katolikus Egyház a határon innen és túlról érkezett püspökök, papok, szerzetesek és a hívek serege. Az ünnepen jelen voltak Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának posztulátorai, valamint a Magyar Katolikus Egyház intézményeinek vezetői is. Udvardi György, veszprémi érsek köszöntötte a meghívott vendégeket, s elmondta, Isten az, aki ünnepet készít népének, majd felidézte Magdi ajándékát lelki atya számára, az ígéretet, melyet 1944 szilveszterén, néhány hónappal a vértanú halálát megelőzően tett. Ígérem, hogy az elvetett mag sokszoros termést hoz. Erdő Péter bíboros homíliájában kiemelte, Bódi Mária Magdolna nem csak a tisztaságát védte, hanem Krisztus iránti hűségből és szeretetből adta életét, mint halálig megtartotta fogadalmát, s az egyház hivatalosan is a boldogok sorába iktatta. Azért tettük ezt, hogy példáját kövessük, és közbenjárását bizalommal kérjük. A bíboros hozzátette, manapság tisztaságról beszélni bátorságot kíván, tisztaságra vállalkozni nem pedig valamiféle extrém teljesítmény, hanem a Krisztus iránti személyes szeretet nagy elhatározása. Bármilyen nehéz is mai világunkban vallani és követni ezt az eszményt, az isteni kegyelem csodákat képes alakítani az ember életéből, tette hozzá Erdő Péter. Szeptember 7-én vasárnap a Szent Péter Bazilika előtti téren 14. Leópápa Carlo Acutist és Pier Giorgio Frassatit szentté avatta. Az ünnepi szertartáson több 10 000 hívő vett részt. A Szent Atya elmondta, Pier Giorgio Frassati és Carlo Acutis egyaránt egyszerű, mindenki számára elérhető eszközökkel ápolták az Isten és embertársaik iránti szeretetüket a napi szentmisével, az imádsággal és különösen a szentségimádással. Carlo azt mondta, ha az ember a nap előtt áll, lebarnul, ha az oltári szentség előtt áll, szenté válik. 14. Leó pápa Carlo szüleit és testvéreit is köszöntötte, akik a szentmisén részt vettek. Pier Giorgio Frassati kapcsán pedig elmondta, a hit számára nem volt magánjellegű áhítat. Az evangélium ereje és tartozása az egyházi szervezetekhez arra ösztönözte, hogy nagylelkűen elkötelezze magát a társadalom iránt, hozzájáruljon a politikai élethez és lelkesen szolgálja a szegényeket. Ez a két fiatal szavaival bátorít minket, hogyha minden cselekedetünk középpontjában Isten áll, akkor eljutunk a végsőkig. Ez szentségük egyszerű, de győzelmes receptje. Ez az a tanúságtétel, amit követnünk kell, hogy teljes egészében élvezhessük az életet és találkozhassunk az Úrral a mennyei ünnepen, fogalmazott a szentéavatási szertartáson 14. Leó pápa. A Szent Atya megemlékezett a tegnapi napon boldoggá avatott magyar vértanulányról, Bódi Mária Magdolnáról, és a szintén tegnapi napon boldoggá avatott észtországi vértanúról, Eduard Profitlich atyáról. A tradíció és az innováció határozzák meg a Debreceni Egyetemet, ahogy a magyar felsőoktatást is, jelentette ki a köztársasági elnök a Hajdúsági Vármegye Székhely Felsőoktatási Intézményeinek tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésén vasárnap. Sólyog Tamás elmondta, a tradíció és az innováció egysége biztosítja, hogy a magyar egyetemek nem csak megőrzik értékeinket, hanem egyaránt élen járnak a jövőt formáló tudományokban is. Elrendelte Gáza város evakuálását az izraeli hadsereg. Az IDF szóvivője felszólította a lakókat, hogy déli irányban hagyják el a települést. Már kialakítottak egy humanitárius zónát, ahol ellátást is kaphatnak. Az izraeli hadsereg nem sokkal azután jelentette be az evakuálást, hogy Donald Trump amerikai elnök arról számolt be, intenzív tárgyalást folytat a Hamásszal. Végül a hétfői időjárásról. Nagyrészt fátyolfelhős, napos idő ígérkezik. Ugyanakkor hétfőn délutántól hazánk keleti, észak-keleti fém magasabbra törnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A légmozgás zivatartól függetlenül gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb hétfői nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószentmiklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2025. szeptember 12-e és 21-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2025. szeptember 8. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit a mikrofonnál, Molnár Andrást hallják Kisboldog asszony ünnepén. Ez a nap Szűz Mária születésének ünnepe a katolikus és az ortodox egyházakban. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Kvasinger Jenő ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Goethétől származik és így hangzik, az ember bárhol is van, csak attól tud tanulni, akit szeret. A folytatásból kiderül, mi mindennel várjuk Önöket a készülékek elé, 8 óra előtt. Műsorismertetésünk után kérem a következőt, című egészségperceinkkel jelentkezünk, ezután utinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, majd a nap verse hangzik el, Szent Gálikata Kisboldogasszony című versét Tóth Levente előadásában hallhatjuk. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban. Boldogságos Szűz Mária születése ünnepéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspök atya beszél. Ezután Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát, 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a Pécsi Tudományegyetem gyermekklinikáján megtalálható MR-szimulátorról hallhatnak, mely félelem és fájdalommentessé teszi a gyermekeknek a vizsgálatot. A készülékről Csirke Józseffel, a Szampó Kft. Tulajdonosával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője beszélget. Ha tehetik, tartsanak velünk!
MR-szimulátor segíti a gyógyító munkát a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ gyermekklinikáján. A hír egyébként bejárta a hazai sajtót, hiszen félelem és fájdalom nélküli vizsgálatot jelent a kisgyerekek számára. Szóltunk már erről a témáról, hiszen dr. Bojszek Ágnes osztályvezető helyettes és Pacúr Hanna pszichológus már ismertette ennek a jelentőségét. Mi most folytatjuk tulajdonképpen a témát. Az ön cégének köszönhető tulajdonképpen az MR-szimulátor készülék, pedig cége tulajdonképpen az élelmiszeripari gépek fejlesztésével foglalkozik. Hogy találtak egymásra egyáltalán, hogy született meg ennek az MR-szimulátor elkészítésének a gondolata?
A Törösi Péter Alapítvány keresett meg bennünket ezzel az ötlettel, hogy erre szükség lenne, hogy a kisgyerekek kevésbé stresszes állapotba kerüljenek, és esetleg oltatás nélkül lehessen őket vizsgálni, hogy ezzel meg lehetne gyorsítani a vizsgálatok számát, meg lehetne szaporítani a vizsgálatok számát.
Cégének tehát olyan berendezései vannak, gépei vannak, amelyek ennek az elkészítésére kínálkoztak, hogy úgy mondjam.
Ez csak egy szimulátor, ami hasonlít egy MR berendezésre, ugyanolyan hanghatást képes produkálni, mint egy igazi berendezés, de ezen kívül semmi köze az MR-hez. Tehát ez nem igazi vizsgálat, ez arra szolgál, hogy a kisgyerekeket szoktassa egy igazi berendezéshez.
Ha nem sértő az én mondatom, olyan ez, mint egy játék, nem?
Így van.
Mert tulajdonképpen játékos formában tanulják meg azt, hogy hogy kell viselkedni, vagy hogy ne féljenek.
Pontosan erről van szó, hogy félelem nélkül tudjanak a valódi, igazi berendezésbe bemenni, egy ilyen szimulátoron való gyakorláson keresztül.
Önnek az első lépése akkor gondolom az volt, hogy megismerkedett az igazi MR készülékkel.
Utána hála Istennek nem kellett közelről látnom korábban ilyen berendezést. Igen, ez volt az első lépés, hogy egyáltalán lássam, hogy miről van szó.
Nagy kihívást jelentett?
Nem. Egy igazi berendezés megcsinálni, az igazi nagy kihívás. Nem is tud sok vállalkozás jelentkezni, de szerintem ide haza se. Már úgy tudom, hogy van olyan cég, aki gyárt ilyen berendezést. Egy szimulátort megcsinálni, hogy olyan úgy nézzen ki, mintha, és hogy azokat a hanghatásokat produkálja, mintha, az nem életlenes kihívás. Egy vágóhídi komplet technológiát összerakni, az sokkal nagyobb kihívás.
Ezek szerint abban dolgoznak többek között, ugye?
Így van. És elsősorban húsipari baromfi ipari vágóhidokat gyártunk.
Akkor, amikor igent mondott erre a felkérésre, nevezhetem annak, ugye?
Igen.
Akkor volt kérdőjel az ön fejében, hogy na, vagy összejön, vagy nem, vagy teljesen egyértelmű volt, hogy ezt meg tudjuk csinálni?
Ez egy folyamat volt. Először is egy Balatinc Adél nevű főiskolás, végzős főiskolás diplomunkának szerette volna megkapni, és ő erre csinált egy kertrajzot is, ami abba az állapotában nem igazán volt megfelelő és alkalmas, de nagyon jó volt ahhoz, hogy lássuk, hogy körülbelül mit is szeretnének, hogy mit akarnak. Részbe ebből, részbe abból, hogy megnéztük a berendezést, állítottunk össze egy dokumentációt, és gyártottunk le. Ugye a cél az volt, hogy a lehető legegyszerűbben a lehető legjobb megoldást válasszuk.
Jól értettem, hogy diploma munka készült már ebből a bizonyos MR-szimulátorból?
Nem fogadták el neki. Nem fogadták el neki diploma munkának, tehát nem ebből kellett végül is írja a diploma munkáját.
De volt egy alap, akkor egy kiinduló alap, amihez tudtak nyúlni önök is.
Volt egy alap, ő már ezt megközelítette, de a mi munkákat azért egyszerűsítette.
Igen. A költségben ez mit jelentett egyébként?
Miután ez egy kifejezetten, hogy is mondjam, támogatás jellegű dolog volt, nem csináltunk leköltségelszámolást.
Tehát karitatív jelleggel készült.
Így van.
Mennyi időbe tellett, míg ez elkészült?
Hát ez megint attól az a kérdés, hogy honnantól kezdjük mérni, az ötlet felvetésétől a kivitelig, vagy pedig a ténylegesen nekiálltunk a kivitelig.
Mondjuk így is, meg
néhány
úgy
hónap.
Is. Néhány hónap?
Néhány hónap.
Többen dolgoztak rajta?
Hát igen, természetesen először is el kellett készíteni egy gyártási dokumentációt róla. Ez mindenképpen jelentett egy tervezőt. Tehát azt, hogy kaptunk egy rajzot, ami abban formában nem volt gyártható, az egy dolog, hogy nem pont az kellett, az egy másik dolog. Tehát ez egy dokumentációt kellett készíteni, és utána ezt le kellett gyártani, és ennek mindegyiknek van egy átfutása.
Azt, hogy a csövet elkészítették, az még jobban tudom értelmezni, de hogy tudták összehozni a hanghatásokkal például?
Na, ebbe kaptunk nagy segítséget a klinikától, mert az eredeti MR berendezés hanghatásait felvették nekünk. És akkor ezt nekünk csak telepíteni kellett.
És hogy oldották meg ez automatikusan? Pontosan ugyanúgy kell, hogy történjen, mint az igazi valós MR készülékben. Tehát ahogy elindul a...
Az igazi MR készülékben sokféle hanghatás van.
Igen.
Ezt a sokféle hanghatást ők felvették, és ők ezt tudják visszajátszani, amikor a gyerekeket szoktatják.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a Pécsi Tudományegyetem gyermekklinikáján megtalálható MR-szimulátorról beszélgetett Csirke Józseffel, a Szampó Kft. Tulajdonosával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Bak térségében aszfaltoznak, a 38-as és 45-ös kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében a főváros felé vezető oldalon is hasonló munkák folynak, a 60-as és az 54-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, a forgalmat sáv elhúzással terelik, irányonként két-két sáv járható. Budapest felé Gyöngyös térségében a 75-ös és a 73-as kilométer között aszfaltoznak, a belső és a külső sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad. Aszfaltoznak a főváros felé vezető oldalon, Gyöngyös térségében a 78-as kilométernél is, a Gyöngyös-Kelet csomópontot lezárták, ott sem le, sem felhajtani nem lehet, a csomópont közelében a külső sávot, illetve a gyorsító és lassító sávot is lezárták. A 3-as főúton Mezőkövesd elkerülő szakaszán a 140-es és a 142-es kilométer között aszfaltoznak, a munkaterület mellett csak egy sáv járható, napközben jelzőrök irányítják a járműveket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az útinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Záporos, zivataros hét kezdett, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma már hajnalban megnövekedett a felhőzet, melyből zápor, néhol zivatar is kialakulhat, napközben is erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, délután pedig több helyen készülhetünk újabb záporokra, zivatarokra. Gyenge, mérsékelt marad az északi-északkeleti szél, de záporok, zivatarok környezetében erős, akár viharos széllökések is lehetnek. reggel 17, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a napos időszakok mellett többször erősen megnövekedhet a felhőzet, nagyobb számban ismét az ország keleti, észak-keleti felén várhatóak záporok, zivatarok, de később délután este helyenként nyugaton is előfordulhat záporos csapadék. A szél zivatarok idején feltámad, a csúcshőmérséklet 23 és 31 fok között alakulhat, ezen belül észak-keleten lesz hűvösebb, délen a legmelegebb. Szerdán nyugat felől egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután este a Dunántúlon egyre több felé kell számítani csapadékra. Több felé élénk, helyenként erős lesz a keleti-délkeleti szél, napközben 25-33 fokot mérhetünk. Csütörtökön erősen felhős időre van kilátás, sok felé alakulhat ki eső zápor, zivatar, a déli eszelet az északnyugati tájak kivételével élénk erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 22 és 31 fok között alakulhat. Pénteken keleten lehet még több felhő és zápor, néhol zivatar, nyugaton naposabb, szárazabb idő körvonalazódik, délután 21-29 fok valószínű. Orvos meteorológia, ma nem várható fronthatás, marad az átlagosnál melegebb idő, ami melegfrontra, melegedésre érzékenyek körében keringési panaszokat, vérnyomás problémákat, migrént, fejfájást idézhet elő. Dekoncentráltság, fáradékonyság, bágyadság is jelentkezhet. Az ország északkeleti harmadában záporok, zivatarok teszik változékonyabbá az időt. Környezetükben romolhat az asztmások és allergiások állapota, emellett rosszul lét, nehéz légzés is kialakulhat a fülletté váló levegő miatt. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk szezonális zöldségeket, gyümölcsöket és fokozottan figyeljünk a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia. Ma a régiónkban készülhetünk több helyen záporoktól, zivataroktól vizes csúszós utakra. Elsősorban az északi középhegységben villámárvíz, vízátfolyások is nehezíthetik a közlekedést. A záporokat kísérő erős, akár viharos széllökések lecsökkentik a járművek menet stabilitását, az intenzív csapadék miatt pedig hirtelen jelentősen romolhatnak a látási viszonyok. Vezessünk óvatosan, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk! Pollen jelentés, a parlagfű pollen koncentrációja országszerte nagyon magas, de az Alföldön és a főváros térségében extrém magas koncentrációban is előfordulhat. A következő napokban tartósan nagyon magas szinten maradhat a parlagfű virágporának koncentrációja. Záporok, zivatarok környezetében az allergiás tünetek rohamszerű fokozódására is számítani kell, ezért ilyenkor ajánlott zárt térben tartózkodni. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
Szent Gáli Kata, kisboldogasszony. Istennek szemében több vagy, mint a vén föld. Ez a neked készült, színes, tarka bölcsű. Takaród az égbolt csillagozott kékje, párnád az istenség hármas ölelése. Szentírás igéi zsonganak körötted, ó jövendőlések imádkozott vágya. S itt nyugszol fehéren, hallgató ajakkal, pólyába takarva, hétköznapba rejtve, kisdett szűzanyácska.
Szent Gáli Kata, kisboldogasszony című versét Tóth Levente előadásában hallották. Szent Gáli Kata már a Maros-szigeten született 1916. november 29-én. Iskoláit Keszthelyen és Székesfehérváron végezte, majd a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen latin-olasz művészettörténet szakon tanult. 1939-ben házasságot kötött, 6 gyermekük született, sok otthoni teendője mellett, amikor csak tehette, feljegyezte gondolatait, imádságait, gyermekeinek mondott meséit. énekszövegeket, verseket írt templomi ünnepségekre, elbeszéléseket, tanulságos történeteket minden korosztály számára. Az 1950-es és 60-as években írásai név nélkül kéz alatt jutottak el az ország számtalan helyére. Az 1970-es évek elején néhány versét katolikus hetilapok PM jelzéssel, illetve Egyeki Mária néven jelentették meg. Sienna szentje Katalin iránti tiszteletből választotta írói nevét, Szent Gálikata, 1974-től kezdődően használta. Ekkor adta ki az Eklézsia kiadó Fény és vallomás az imádság útja című első könyvét. Ezt különböző kiadóknál számos más kötet követte. Férjét több évvel át, annak 1998-ban, házasságuk 59. évében bekövetkezett haláláig ápolta. Mindig tele volt tervekkel, még az utolsó héten is dolgozott. Szóban, írásban próbálta átadni hosszú élete tapasztalatait. 2000. november 13-án Sopronban hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témái: Leó pápa homiliája Pier Giorgio Frassati és Carlo Acutis szenti avatásán. Az élet szentség adományát kérték az életükben, és Isten megadta nekik. Carlo Acutis a derűs lelkület és az eukarisztia szentje. Szent Pier Giorgio Frassati az egyházban elkötelezett keresztény ifjú. Leó pápa homiliája. Az élet szentség adományát kérték életükben, Isten megadta nekik. Szeptember 7-én vasárnap délelőtt tartott a 14. Leó pápa az ünnepélyes szentmisét a napfényben fürdő Szent Péter téren, mintegy 200 ezer zarándok jelenlétében, amely szenti avatta boldog Pier Giorgio Frassatit és Carlo Acutist. A két világi olasz fiatalember Isten rendkívüli kegyelmi ajándékát kérte, hogy az ő segítségével tiszta, egészen neki szentelt életet éljenek, amit áldozatos életükkel el is nyertek tőle. A szentiavatási szertartás kezdetén Marcello Semeraro bíboros, a Szentek Ügyei Dikasztérium prefektusa fordult Leó pápához. Szent atya, az Anyaszent Egyház azt kéri ő szentségétől, hogy boldog Pier Giorgio Frassati és Carlo Acutis nevét írja be a Szentek albumába. Mire a pápa így válaszolt: kedves testvéreim, forduljunk imádságunkkal a mennyei atyához, Jézus Krisztus által, hogy a boldogságos Szűz Mária és az összes szentek közbenjárására kegyelmével támogassa azt,
Sua grazia sostiniat,
amit most ünnepélyesen megteszünk. A minden szentek litániája után hangzott el a szenti avatás formulája. A Szent Háromság tiszteletére, a katolikus hit magasztalására és a keresztény élet gyarapodására Urunk Jézus Krisztus, Szent Péter és Pál apostolok és a mi tekintélyünknél fogva, miután hosszasan megfontoltuk és sokszor kértük az Isten segítségét és meghallgattuk sok püspök testvérünk véleményét, szentnek nyilvánítjuk és előjük boldog Pier Giorgio Frassatit és Carlo Acutist, és őket beírjuk a szentek albumába.
Ac sanctorum catalogo ascribimus.
Meghatározva, hogy őket az egész egyházban a szentek között tiszteljék. Ezt követően töményen illették a két szent erekéjét, majd az ige liturgiával folytatódott a szent mise. Az első olvasmányban a bölcsesség könyvéből egy kérdést hallottunk. Uram, ki ismerhette volna akaratodat, ha nem adtál volna neki bölcsességet, és nem küldted volna neki felülről szentelkedet? Ezt a kérdést hallottuk, miután két fiatal boldogot, Pier Giorgio Frassatit és Carlo Acutist szent javatták, és ez így gondviselésszerű.
E ciò è providenziale.
Kezdte homiliáját Leó pápa. Ez a kérdés ugyanis a bölcsesség könyvében éppen egy olyan fiatalnak tulajdonítható, mint amilyenek ők, vagyis Salamon királynak. Ő apja Dávid halála után számot vetett azzal, hogy sok mindennel rendelkezik, hatalommal, gazdagsággal, egészséggel, fiatalsággal, szépséggel és uralommal. Ám éppen ez a nagy bőség vetett fel benne egy kérdést. Mit tegyek, hogy semmi ne vesszen kárba? Megértette, hogy a válasz megtalálásának egyetlen módja, ha Istentől egy még nagyobb ajándékot kér, a bölcsességet.
La sua sapienza.
Hogy megismerje az ő terveit, és hogy hűségesen kövesse azokat. Rájött ugyanis, hogy csak így találhatja meg minden dolog a helyét az Úr nagy tervében. Igen, mert az élet legnagyobb kockázata az, hogy azt az Isten tervén kívül pazaroljuk el, emelte ki a pápa. Az evangéliumban Jézus egy olyan útról szól, ami teljes mértékben követnünk kell. Azt mondja, aki nem veszi fel a keresztjét és nem követ engem, az nem lehet az én tanítványom.
Non può essere mio discepolo.
Másod pedig, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, az nem lehet az én tanítványom. Ő arra hív minket, hogy habozás nélkül vágjunk bele az általa felkínált kalandba, a lelkétől nyert értelemmel és erővel, amelyet annyira tudunk befogadni, amennyire le tudunk mondani magunkról, és azokról a dolgokról és elképzelésekről, amelyekhez ragaszkodunk, azért, hogy hallgassunk a szavára. Sok fiatalnak kellett az évszázadok során szembenézni ezzel a választással az életében. Gondoljunk csak Assisi Szent Ferencre. Salamonhoz hasonlóan ő is fiatal és gazdag volt, dicsőségre és hírnévre vágyott. Ezért indult háborúba, abban a reményben, hogy lovaggá ütik és dicsőség övezi majd. Ám Jézus megjelent neki az útja során és ráébresztette, hogy mit is csinál. Miután magához tért, egy egyszerű kérdést intézett Istenhez. Uram, mit akarsz, hogy megtegyek?
Que vuoi che io faccia?
Ettől kezdve, visszatérve korábbi életéhez, elkezdett egy másik történetet írni, az élet szentségnek azt a csodálatos történetét, amelyet mindannyian ismerünk, amikor Ferenc mindent feladott, hogy kövesse az urát, szegénységben élt, és apja aranyánál, ezüsténél és drága ruháinál többre becsülte a testvére iránti szeretetet, különösen a leggyengébbeket és a legkisebbeket részesítve szeretetében. És még hány férfi és női szentet lehetne megemlíteni, folytatta Leó pápa. Néha nagy személyiségként ábrázoljuk őket, elfelejtve, hogy neki minden akkor kezdődött, amikor még fiatalon igent mondtak Istennek, és teljes mértékben odaadták magukat neki, semmit sem tartta meg maguknak. Szent Ágoston erről azt meséli, hogy élete tekervényes és összekuszálódó csomójában egy hang mélyen belülről azt mondta neki, téged akarlak.
Voglio te.
Így Isten új irányt, új utat, új logikát adott neki, amelyben semmi sem veszett el az életéből. Ebben az összefüggésben tekintsük ma Szent Pier Giorgio Frassatira és Szent Carlo Acutisra, egy fiatalemberre 20. század elejéről és egy mai kamaszra. Mindketten szerelmesek Jézusban és készek mindent feláldozni érte. Pier Giorgio az iskolában és egyházi közösségekben, a katolikus akcióban, a Szent Vince konferenciákban, a Fucsiban és a Domonkosok harmadrendjében találkozott az Úrral, és tett tanúságot róla életörömével, keresztény mi voltával, imádságával, barátságával és szeretetével. egészen odáig menően, hogy amikor barátai látták Torino utcáin szegényeknek szánt segélyszállítmányokkal teli kocsikkal járkálni, átkeresztelték őt a frasszáti fuvarozási műveknek. Pier Giorgio élete ma is világossága világiak lelkiségében. Számára a hit nem magánáhítat volt, hanem az evangélium ereje és az egyházi egyesületekhez való tartozás arra indította, hogy nagylelkűen kötelezze magát a társadalmi munkában, támogassa a politikai életet és szolgálja buzgón a szegényeket.
Al servizio dei poveri.
Carlo pedig Jézussal először a családjában találkozott szülei, Andrea és Antonia révén, akik ma itt vannak, és a két testvérrel, Francescával és Michelével, továbbá az iskolában és főleg a plébániai közösségekben tartott szertartások során. Így nőtt fel, miközben természetes módon építette bele gyermek és fiatalkori napjaiba az imádságot, a sportot, a tanulást és a jótékonykodást. Pier Giorgio és Carlo egyaránt egyszerű, mindenki számára elérhető eszközökkel ápolták Isten és testvéreink iránti szeretetüket, a napi szentmisével,
a Santa Messa quotidiana,
az imádsággal, különösen az oltári szentség imádásával. Carlo azt mondta, a naptól lebarnulunk, az oltári szentség előtt szenté válunk, és még a szomorúság önmagunkra tekint, a boldogság pedig Istenre. A megtérés nem is más, mint felemelni a tekintetet alulról fölfelé, ehhez pedig elég a szemek egyszerű mozgatása. Számára egy másik alapvető dolog a gyakori gyónás volt. Carlo így írt erről. Az egyetlen dolog, amitől igazán félnünk kell, az a bűn.
L'unica cosa che dobbiamo temere veramente...
És csodálkozott azon, ahogy ő maga fogalmazott, az emberek nagyon sokat foglalkoznak testük szépségével, de közben nem törődnek lelkük szépségével. Végül mindketten nagy tisztelettel viseltettek a szentek és Szűz Mária iránt, és nagylelkűen gyakorolták a szeretetet. Pier Giorgio így fogalmazott, a szegények és a betegek körül olyan fényt látok, ami nekünk nincs. A szeretetet vallásunk alapjának nevezte, és Carlóhoz hasonlóan, főleg apró, gyakran rejtett gesztusokkal gyakorolta, élve azzal, amit Ferenc pápa hétköznapi szentség névvel illetett a Gaudete et Exultate kezdeti apostoli buzdításában. Még a betegség sem tudta megakadályozni őket a szeretetben, az Istennek való odaadásban, az Istent áldó és önmagukért, valamint a mindenkiért végzett imában, amikor a betegség elragadta őket és véget vetett fiatal életüknek. Egy nap Pier Giorgio azt mondta, a halálom lesz életem legszebb napja, és utolsó fotójára, amelyen a Val di Lanzo hegyet lássa, arcát a cél felé fordítva ezt írta, fölfelé. Hozzá képest, amíg fiatalabb Carlo szívesen mondta, hogy a mennyország ránk mindig vár, és hogy a holnap szeretete azt jelenti, hogy ma adjuk a legjobbunkat. Kedves testvéreim, folytatta Leó pápa, Pier Giorgio Frassati és Carlo Acutis szentek mindnyájunkat, de főként a fiatalokat arra buzdítanak, hogy ne pazaroljuk el az életünket, hanem irányítsuk azt felfelé, és alkossunk belőle remek művet. Bátorítanak minket szavaikkal. Nem én, hanem az Isten, mondta Carlo. Pier Giorgio pedig, ha Isten áll minden cselekedetét középpontjában, akkor eljutsz a végéig. Ez szentségük egyszerű, de győztes receptje. Ez az a tanúságtétel is, amelyet követnünk kell, hogy teljes mértékben élvezhessük az életet, és találkozhassunk az Úrral a mennyek ünnepén. Zárta homíliáját Leó pápa. Carlo Acutis a derűs lelkület és az eukarisztia szentje. Carlo Acutis az első millenári szent, aki Londonban született 1991. május 3-án, majd két héttel később megkeresztelték. Ősszel a szüleivel hazaköltözött Milánóba, ahol 7 éves korában különleges korengedménnyel első áldozó lett, amelynek élménye egész életét meghatározta. Hamarosan szokásává lett, hogy minden nap részt vegyen szentmisén és megáldozzon, de ha erre nem volt éppen lehetősége, akkor lelki szentáldozást végzett. Éppen az eukarisztikus Jézussal való kapcsolatából adódott, hogy mindennapi apró cseprő hiányosságait ő miatta is érette rendezte otthon és az iskolában a jó cselekedet apró áldozataival. Híressé vált vallomása is erről tanúskodik, az eukarisztia az én autósztrádám a mennybe. Gimnáziumi tanulmányait a jezsuita atyák vezette milánói 13. Leó intézetben végezte, ahol egy informatikus barátja tanította az internet használatára, amelynek ő maga is mestere lett. Felismerve a benne rejlő lehetőséget, elkezdte szerkeszteni az intézet önkéntes honlapját, amelyet az evangelizáció eszközeként használt. Saját tanulmányai mellett arra is maradt ideje, hogy a Pébánián a bérmálásra készülő kamaszokat segítse. Carlo minden stabil, szívből jövő vidámsággal tette, és emiatt egyre inkább társai figyelmének középpontjába került. Különös tisztelettel és szeretettel fordult Assisi Szent Ferenc alakja felé, ezért is látogatott el rendszeresen a városába, ahol egy családnál lakott. Tőle, a Poverellótól tanulta meg a rácsodálkozást a teremtett világ szépségére, de épp úgy a segítő szeretetét a rászorulók iránt. Természetesen és magától értetődően fakadt a szívéből a rajongó tisztelet Jézus édesanyja iránt, amit a napi rózsafüzér imádsággal és a szeplőtelen szűznek szentelt életével fejezett ki. Szerelmes volt Istenbe és az általa teremtett világba, amelyet sokszor zarándokúttal, hegymászással tisztelt meg. Annál is inkább meglepő volt, hogy ez a mindig derűs, életerős és egészséges kamaszfiú mindössze 15 évesen súlyosan megbetegedett. 2006. októberében, amikor a legsúlyosabb leukémia tünetét állapították meg nála. Csak pár napja maradt az életéből is tudva, hogy halálos beteg életét felajánlotta az Úrnak a Szentatyáért, akkor 15. Benedek pápáért és az egész egyházért, hogy a mennybe juthasson, ahová oly nagyon vágyott. 2006. október 12-én tért vissza az atyai házba, és rögtön nagy tisztelet övezte a sírját, ahonnét holttestét 2007. februárjában szándékának megfelelően átvitték Assisi temetőjébe. Életszentségének híra már életében elterjedt, ami nagy lendületet vett a tranzitusza után, különös módon a fiatalok körében. 2019-ben hamvait átvitték Assisiben a közeli Spoliazione templomba, ahol egyre többen imádkoztak a sírjánál boldog alvatásáért és egyúttal közbenjárásáért. Boldog alvatási ügyét 2013-ban kezdték el a milánói egyházmegyében, majd 2020. október 10-én az Assisi Angyalos Boldogasszony Bazilikában Agostino Valdini bíboros pápai legátus avatta boldoggá. 2020. május 23-án Ferenc pápa jóváhagyta a bíborosi konzisztórium döntését, amely elismerte csodát boldog Carlo Acutis közbenjárására. Szenti avatását Ferenc pápa eredetileg ez év április 27-ére tervezte, de a Szentatya halála miatt elmaradt a kanonizáció, amelyet utódja 14. Leó pápa végzett el most, 2025. május 7-én. Szent Pier Giorgio Frassati, az egyházban elkötelezett keresztény ifjú. 100 éve hunyt el Pier Giorgio Frassati Torinóban 1925. július 4-én. Jómódú és befolyásos polgári családban született Torinóban 1901. április 6-án. 10 évesen lett első áldozó, majd gimnáziumi tanulmányai során látogatta a jezsuiták vezette társadalmi intézetet, ahol tagja lett az imaapostolságnak és az eukarisztia ligájának. Mély hite a mindennapi szentmiséből és a gyakori szentgyónásból táplálkozott. Érettségi után a Torinói Műszaki Egyetemen tanult, ahol nevét együtt találjuk a Szent Vince testvériség tagjai közölt Boldog Kottolengóval, akik összegyűjtötték a társadalmi intézet öreg diákjait, hogy elmélyítsék együtt a hitüket. Pier Giorgio buzgó tagja lett a híres Fucsinak, az Olasz Katolikus Egyetemi Szövetségnek. Ideje legnagyobb részét arra használta, hogy felkeresse és támogassa Torino szegény családjait, gyakorta saját zseppénzéből. belépett a Milites Márié, a Mária katonái közösségbe, és csatlakozott az éjszakai szentségimádók egyetemi fiataljaihoz. Legnagyobb odaadással a katolikus ifjúság kezdeményezésének szentelte magát, amelyből később az olasz katolikus akció született meg. 1922. május 28-án lett tagja a Domonkosok világi harmadrendjének. Az olasz fasizmus idején nehézségei támadta a katolikus ifjúsági szervezetben folytatott munkája miatt, hiszen 19 éves kora óta tagja volt a katolikus néppártnak. Igazi piemontiként szenvedélyesen szerette a hegyi túrákat, és tagja lett az olasz alpinista klubnak. Egyetemista korában szerelmes lett egy lányba, de az iránta való nagy tiszteletből nem vallotta meg neki az érzelmeit. 1925. június végig jelentkeztek nála a fulmináns májgyulladás tünetei, amely hamarosan mozgásképtelenné tette őt. Miután magához vette a betegek erősítő kenetét, békés lélekkel hunyt el. Nagyon sokan kísérték utolsó útjára, mert rengeteg tisztelője volt. Halála után nem sokkal elindult a boldog avatási ügye, majd Szent II. János Pál pápa 1990. május 20-án a Szent Péter téren boldogá avatta őt. Tavaly pedig Ferenc pápa elismert egy a közben járásának tulajdonított csodás gyógyulást. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai napon Jézus Krisztus édesanyjának, Szűz Máriának a születését ünnepeljük. Isten kegyelmének köszönhetően Mária egész élete folyamán nem követett el bűnt, azaz a názáreti leány személyében a bűntelen ember született meg a világra. Szűz Mária Istentől kapott hivatása az, hogy a megváltó anyja legyen. Isten kegyelme minket is képessé tehet, hogy ellenálljunk a kísértéseknek, legyőzzük rosszra hajló emberi természetünket, és engedelmeskedjünk Isten parancsainak, aki minket mindig a jóra indít. A bűntelen életre való törekvés egyre közelebb segít minket a szeretet Istenéhez. Az evangéliumokban Jézus gyermekség történetei több dologban is különböznek. Márk nem tulajdonít nagy jelentőséget Mária személyének, Máté pedig Szent József szemszögéből mutatja be Jézus születését és gyermekkorát. Lukács evangélista viszont kifejezetten Szűz Mária oldaláról láttatja az eseményeket. Mindegyikben természetesen a gyermek Jézus áll a középpontban. Ha kifejezetten Mária magatartását nézzük, talán passzívnak nevezhető. Beleegyezik Isten akaratába. Hozzájárul, hogy a Szentlélek hatására megfogadjon méhében Jézus. Engedi, hogy József irányítsa sorsát. Tulajdonképpen sohasem Mária a kezdeményező. Ha átengedem a kezdeményezést és felajánlom életemet Istennek, velem is nagy dolgok fognak történni.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Baziliket, ahonnan szent misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 173-as, az Éneklő Egyház 291-es, 506-os és 293-as éneke hangzik el a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 173-as éneke, illetve az Éneklő Egyház című énekeskönyv 3 éneke, a 291-es, az 506-os és a 293-as csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.